részleteibe menően sikerült megszólaltatnod azokat az embereket, akik valaha ott dolgoztak a kiadónál, és hát olyan információk és olyan dolgok láttak napvilágot, ami lehet, hogy enélkül a kötet nélkül talán sohasem. De menjünk az elejére, hogy hogyan kezdődött ez? Nem hiszem, hogy saját kezdeményezésre indultál te el interjúzni.
Igen, elég hosszú előtörténete van ennek a könyvnek, és nem véletlenül húzódott, vagy alakult, formálódott annyi éven keresztül. 2014-ben pályáztam én a Kisebbségkutató Intézetnél egy ilyen posztdoktori ösztöndíjra, aminek hát célzottan az volt a témája, a Kritérion szerkesztőivel való beszélgetés, interjút a diktatúra időszakának Kritérion intézménye, audio interjúk segítségével. Akkoriban olyan helyzetben is voltam, hogy ezt fel is vállalhattam, meglehetősen magabiztosan, mert ott dolgoztam a Szabédi Emlékházban, annak kutatójaként, hogy tényleg olyan kincses kamra állt a rendelkezésemre, ott volt a Kritérion kolozsvári szerkesztőségének, a Fiók szerkesztőségének az irattára, emellett ott volt Domokos Gézának a jelentős hagyatéka. Ezeknek is, meg érdeklődésemnek, ismerettségi körömnek is a birtokába fel tudtam én azt vázolni, és előre írni egy olyan pályázatot, ami garantálhatta, hogy ezt a munkát végül el tudom végezni. Úgyhogy így kezdődött valamikor 2004 áprilisától novemberig egy fél éves projekt volt. Ez alatt az idő alatt kellett volna nekem megcsinálni ugye ezeket az interjúkat, átírni, és erről egy tudományos tanulmányt is megírni. Nyilván ez a könyv azért jóval több ennél mindennek a fél évnek a története. Amikor felmértem, hogy ki van mondjuk Romániába, kik az elérhetők, vagy kik vannak Románián túl, akik velem tudnának beszélni, vagy időt tudnának rám pazarolni ennek a projektnek az érdekébe, akkor persze prioritizálni is kellett, hogy kivel kellene kezdeni, stb. Stb. Készítettem egy listát ezekről az emberekről, volt akivel sikerült, volt akivel nem sikerült, betegségek, az emigráció, tehát hogy sok tényezője volt ennek a kérdésnek, de hát a legtöbb emberrel audio interjút készítettem, és az évek során még, tehát 2016-ban még jó néhány, például Günhardt Máriával, a Német Szerkesztőség korrektorával, ő levélbe válaszolt a kérdéseimre, ugyanígy levélbe válaszolt Oktávián Nedelko, a szerb szerkesztőségnek a szerkesztőnője. Megszólítható német szerkesztőségi tagok híján a Dacia szerkesztőjének az egyik szerkesztőjét, aki szintén válaszolt nekem, hát valamelyest akkor ugye a német szerkesztőségnek így módon is helyet tudtunk adni. Ez a története nagyjából ezeknek az anyagoknak, viszont azt is el kellene mondjam, hogyha már az előtörténetről beszéltem, hogy ezzel még nyilván nem lett vége. Tehát ahhoz, hogy ezekből könyvek legyenek, tehát az audio anyag, meg a levelek is elérhetőek, kisebbségi kutatónak az intézetében, de hát mivel ezek többnyire szerkesztők, könyves emberekkel beszéltem, igényes, és tényleg a leírt szóhoz különösen, vigyelmesen viszonyuló emberekkel. Volt olyan interjú alanyom, aki aztán soha nem is revideálta, nem vállalta az anyagát, tehát nem volt ideje arra, hogy végül ez nyomtatott verzióban megjelenjen. Ugyanakkor meg volt, aki nagyon sokat gondozta még utána a saját szövegét, tehát azért vajudott ilyen sokat ez a kötet végső soron, hogy megjelenhetett, és nagyon örülök, mert román-német nyelvű interjúk is vannak benne, fordított magyar verzióba. Képet kaphatunk erről a tényleg sok nyelvű közösségről, sok nyelvű szerkesztőségről.
Ami engem viszont meglepett, amikor itt a szempontokat sorolod, tényleg, hogy mire is voltál elsősorban kíváncsi. Nagyon tág ennek is a skálája. Tehát itt van egy kicsit komolyabb dolgok, és lazább információkra is kíváncsi voltál. Ez valóban lazítandó, vagy egy kicsit, nem is tudom, emberközelebbé hozni ezeket az embereket, hogy ne csak a kínos 69-89 közötti időszak kerüljön itt napvilágra?
Engem a kíváncsiság vezérelt, persze, és a megismerésnek a kényszere, hogy tényleg olyan személyes történetekből kapjunk a Kritérion, hát kanonizált, eddig ismert történeteiről egy másfajta személyesebb képet, amivel engem nagyon érdekelt a munkavégzésnek a mikéntje is, ugye az egyes szerkesztőségi műhelyek, hogyan működtek, hogyan lehet összehasonlítani egy szerzői kéziratot, egy szerkesztett szöveggel, tehát arról, amiről voltak éppen én is beszélek, hogy milyen hosszú folyamat előzi meg a könyveknek a kiadását. És hát tényleg ez a diktatórikus, kommunista Romániának az időszaka 69-től, ugye 89-ig vállaltam, ezt a kriterium története ennél hosszabb, de én ennek az időszaknak a faggatására vállalkoztam. Hogyan működhet, hogyan maradhat és teremthet értékeket egy olyan kiadó, ami azt lehet mondani, hogy a kezdeti pillanattól fogva ellenszélben működik, egy kirakat szervezetként, intézményként kívánják ugye létrehozni, és aztán a kiadó igazgatója és a munkatársak segítségével voltak éppen egy olyan nemzetközi mega intézményt valósítanak meg, aminek csomó más pótlólagos funkciója is van, tehát nem csak a könyvkiadás és a nemzetiségi közösségeknek a szellemi szervezése és a könyvekkel való ellátása, ami tényleg a kritériumnak a védjegyévé is válik, ugye, mert nemzetiségi könyvkiadóként megalapították, de akkor egyáltalán nem arról volt szó, hogy akkor ez mondjuk egy négy nyelvű kiadó lesz, hanem ennek a soknyelvűségnek a palettáját fokozatosan növeli Domokos Géza, persze az ellenőrző és a politikai propaganda szervezeteket folyton pukkasztó vállalkozásával azt mondják, hogy újabb nemzetiségeket fedez fel, mert hát először csak magyarul, németül, szerbül jelennek meg, meg jiddisül kötetek, aztán ez a kiadói paletta növekszik szlovákkal, török-tatárral, lipovánnal, orosz nyelven is fognak könyveket kiadni. Nem véletlenül sok interjú alanyom, ezt akár az Európai Unióhoz is hasonlította ennek egy ilyen előzményeként, ahol tényleg megtalálta mindegyik kisebbségi közösség a könyvek révén önmagát.
Mennyire kellett neked beleástad magad a Kriterion történetébe azelőtt, hogy velük beszélgessél, mert gondolom, hogy kellett. És mi volt elérhető egyáltalán ebből a dokumentációból?
Nagyon komoly előmunkát kellett végezni végső soron. Hát elmondom, ami tényleg könnyen elérhető és feltétlenül nélkülözhetetlen. Tehát mindenképpen a Domokos Géza visszaemlékezései. Ugye az Igevár, ami 16 képbe örökítette meg a Kriterionnak a Domokos Géza által megírt történetét. Ugyanúgy nagyon fontosak voltak a Dávid Gyula tanulmányai, ami ilyen statisztikai szempontból tekintett rá erre a kiadói megvalósításokra. Ez főként a magyar szempont, a Dávid Gyulái. Emellett nekem a legfontosabb forrásom mindenképpen a kiadói katalógusok voltak. Tehát voltak tervek, és voltak aztán az elfogadott kiadói katalógusok, amikbe feltüntettek már példányszámot is, hogy mikor milyen könyv jelenik meg, hány példányszámba lebontva, nyelvekre, műfajokra, enélkül meg se tud nyilván az ember mozdulni, hogy akkor felmérje az arányokat. Ugyanis köztudott, hogy tényleg a Kriterion úgy élt a magyar szellemi közösség tudatában, mint a legnagyobb magyar szerkesztőség, könyvkiadó, ami Magyarország határain túl működött. És ugyanígy érvényes ez a német nyelvű könyvekre is. Tehát a Németországon kívüli legnagyobb volumenű kiadó volt a Kriterion a német nyelvű könyveket illetően, úgyhogy azok a címek, amik képviselik ezeket, mind benne voltak ezekbe a katalógusokba és kiadói tervekbe. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt. Emellett, amit említettem, ott volt a Szabédi Emlékházba Domokos Géza személyes irattára, ami lenyűgöző, mert ott olyan hatóságokkal való levelezéséről is információkat lehetett szerezni, hogy hogyan vágják le a példányszámokat, hogy folytonos hadakozásba és kicsikart helyzetekként születnek meg a könyvek, tehát ebből lehet tudni, hogy nem egy ilyen abszolút egy támogatott közeg ez, noha persze állami intézmény, és ilyen módon nem voltak úgymond anyagi gondjaik, hogyha innen nézzük, viszont a létrejövő könyvek és a fokozatosan levágott példányszámok tekintetében, és hát a komoly cenzúra tekintetében aztán a 80-as évektől azon van a vezetőség, és tényleg Románia politikai beállítódása mind a fele megy, hogy ellehetetlenítse, megszüntesse ezt a kiadót. És ezért van is egy ilyen elég komoly cezura ebbe a történetbe, hogyha így, hogy is mondjam, homogénül szeretnénk fogalmazni, hogy ugye a 70-es 70-es évek az a úgymond engedmények korszaka, a kiteljesedés, és a 80-as évek az pedig egy ilyen intenzíven egyre jobban beleszólnak a kiadó önálló politikájába, mennyire erről beszélhetünk, és még bele is írnak aztán 80-as évek második felébe kötelező, megjelenendő pártpropaganda köteteket is, amiket vállalnia kell a kiadónak.
Cenzúrát említettél, és tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy hát nyilván egy megfigyelt kiadó volt. Az állami irattárban kutakodtál, tehát rájöttél te arra, hogy milyen szempontból figyelték a kiadót, és melyek voltak azok a gondok, kifogások, amelyekkel azért keményen meg kellett küzdeni az akkori rezsimnek?
Én a Cseneszjászé irattárába ezügyben nem kutattam is. Meg is mondom, hogy miért. Lehet, hogy ez egy ilyen utólagos koncepcionálás. Sokkal fontosabb volt az én szempontomból az, amit a személyek elmondanak. Utána meg nyilván össze lehetett vetni. Nekem a birtokomba volt Dávid Gyulának köszönhetően a Domokos Géza megfigyelési dossziéjának az elemzett része. Annak van egy olyan része, amit az ő személyéről visznek, több dossziényi anyag, és egy nagyobb dossziényi anyag, amit otthon az ő lakásának a telefonjáról, illetőleg a telefonján keresztül és a bukaresti Szkönteja házbéli szerkesztőségi igazgatóságból rögzítenek. Tehát onnan nagyon izgalmas dolgok kiderülnek, hogy milyen kapcsolatokat figyelnek meg, mire érzékeny ugye a feljebb való hatóság, tehát a rabbival való kapcsolatai, jidis nyelveket illetően, ugyanakkor a török tatár nyelvű kiadványok is milyen ellenszélbe jönnek létre, hogy mennyire nem segítik, és ellehetetlenítik például a könyvemutatóknak is a megvalósulását, a gyanakvások története, hogy ugye szerkesztőségen belül tudni való, hogy igen, van valaki, vagy akár többen, akik informálnak azon kívül, amit amúgy is ugye a kiadó igazgatója köteles volt, ott volt egy tartótiszt, aki bejárta a szerkesztőségbe, és ő informálta. Nagyon tetszik nekem, amit mond például Mező Piroska, a Kolozsvári Szerkesztőség korrektora, különbséget kell tenni a között, hogy vannak okosbesugók és kevésbé okosbesugók. Például az a történet, ugye, amit más forrásokból már korábban lehetett tudni, a Stefano Botoni kutatásaiból, hogy Mikó Imre informálta a felsőbb szerveket bizonyos időszakokba, az nagyon érdekesen visszaköszönt például a Bálint Lajos interjúban, a Kolozsvári Fiók Szerkesztőség műszaki szerkesztőjének az elbeszéléseiből, hogy hogyan jön ő rá, hogy valakivel ő külső kapcsolatot tart, és akkor jelzi Bálint Lajos Domokos Gézának, Domokos Gézának pedig az a reakciója, hogy Lajoska addig, amíg Mikó Imre informálja a feljebb valókat a mi ügyeinkről, akkor még mindig jó kezekbe vagyunk. Nagyon izgalmas a nemzetközi jelenléte is a kritériumnak ilyen szempontból, mert hát nyilván minden külföldi utat elég komolyan megfigyelnek, és erről vannak írásbeli lejegyzések is. De legalább annyira izgalmas az, hogy ezt hogyan látja az a közeg, a munkaközösség. És hogy hogyan viszonyulnak ehhez, van, aki nem akar szembenézni vele, van, aki nagyon is szembe akar nézni, van, aki erről akár nyilatkozni se szeret. Tehát, hogy ez olyan összetett kérdés, amiről nyilván egy újabb könyvet kellene írni.
Szívesen nyilatkoztak ezek az emberek, szívesen meséltek? Hiszen ezek hosszú-hosszú beszélgetések voltak.
Így van, hát majdnem mindenikük életébe, főként azon személyek életébe, akik több évet kapcsolódtak ehhez az intézményhez, a kriterionhoz, meghatározó évek voltak, és a fiatalságuk évei, és tényleg szakmai kibontakozásuké. Mondhatok például Szilágyen Sándorral reggel leültünk a Szabédi Emlékházba, és délután 5-kor vettük észre, hogy mi egy pohár víz és nem tudom mi nélkül ülünk és beszélgetünk. Tényleg olyan szellemi és jó barátságok, kapcsolatok alakultak ki, amit nyilván, tehát hogy ezt se lehet ugye közvetíteni, hogyha pusztán csak olvassa az ember ezeket az interjúkat, akkor nincs benne ennek az emocionális töltete, vagy néha az elhallgatásoké. De azért sok mindent ki lehet ezekből olvasni. Azért el szeretném mondani, hogy kikkel csináltam interjút, hogy a hallgatóság is szerezzen erről tudomást. A sorrendet azt úgy alakítottam ki, hogy előbb a bukaresti szerkesztőség tagjaival készítettek, sorakoznak, aztán meg a kolozsvári, aki, tehát Hászabugyula, Kacsó Judit, Mokánu Szemlér Judit, Panait Róza, Szilágyen Sándor, Elena Diátkó, Gabriel Gafica, Steva Lepoyev, Franz Hogyák, Günhárt Mária, Oktávia Nedelkú, Bálint Lajos, Dávid Gyula, Egyet Péter, Mező Piroska, Szabó Zsolt. És hát azt is szomorú szívvel teszem hozzá, hogy sokuk ebből a listából ma már nincsenek is közöttünk. És aligha tudhatnánk meg az ők történetüket, hogyha nem olvashatnánk itt most ezeket. Vannak persze olyan beszélgetéseim, amik tényleg a régmúltakra visszanyúlnak, az indulásokra, tehát hogy ez a 69-89 közötti periódus, akár egy ilyen becsapós is, mert például a Bálint Lajos történet az jóval korábbról kezdődik, tényleg a 40-es évek nyomdai sajtó világába kalauzol be, ugyanígy Kacsó Juditnak az elbeszélése az is tényleg a korai 50-es évek párt kiadójába is dolgozik, és onnan kerül át aztán az irodalmi kiadóba, és onnan meg a Kriterionhoz. Ezek olyan történetek, amik kapcsolódnak még korábbi intézményekhez is.
Kivel bánod, hogy nem tudtál beszélgetni? Vagy már nem jutott sor rá, mert már eltávozott az élők sorából, vagy valamilyen másokból nem sikerült?
Két olyan kulcsember lett volna, akik még éltek abban az időszakban, de már betegségi állapotukból kifolyólag nem sikerült velük beszélni. Az egyik Bodor Pál lett volna, az ő nevét ismerjük újságíróként, a bukaresti tévé magyar adásának főszerkesztőjeként. Az első évben ő volt a magyar főszerkesztőség igazgatója, tehát gyakorlatilag, amikor még úgymond az a préri nem volt kialakulva, hogy ki is igazgassa ezt a Kriterion nemzetiségi intézményt, akkor volt egy ilyen hallgatólagos megbeszélés állítólag, tehát ezt a kollégák elbeszéléseiből tudom, Domokos Géza és Bodor Pál között, hogy ugye két nagy kaliberű legény egy csárdába nem fér el, hogy akkor Domokos Géza marad a kiadóba, és Bodor Pál meg felvállalja a tévének a vezetését. Bodor Pál, mondom, még élt, de már nem volt olyan állapotban, beszélgetettem volna vele. Ugyanilyen nagy fájdalmam, Drumáru Pál, vagy Drumáru Pali, így emlegették a kollégák. Kiváló műfordító, aki a bukaresti román szerkesztőségben dolgozott, és tolmácsolta tényleg gyönyörűen a magyar irodalmat románra, és akár vice versa, sajnos ezek a beszélgetések többek mellett ugye nem jöhetett létre. A német szerkesztőséggel volt ilyen gondom, hogy nem kaptam oda megfelelő kapukat, lehetőségeket, és azért örültem, hogy akkor Günhárt Mária vállalta, hogy leírja a kérdéseimre a válaszait, és abban ő el is mondja, hogy valahogy elszigetelődtek az intenzív emigráció, el is távolította őket már egymástól is Németországba. Hát az is egy külön történet, ugye a Kriterion német szerkesztőségének a története, de hát erről is sok mindent megtudhatunk. A kutatás eredményeként a kötetelő tanulmányából, meg a beszélgetésekből is.
Ezek a beszélgetések megvannak, gondolom. Féltve őrzöd ezeket a beszélgetéseket, hiszen tényleg kordokumentumok, ebből még ki csemegészhetők, bármilyen más információk, akár bármilyen más tanulmány születhetne belőlük akár?
Szerintem igen. Mivel hogy sokféle szempontra voltam kíváncsi, hogy sokféle vonatkozás érdekelt a szabadidő eltöltésének, a mindennapok életvilága, ugye ebben a korszakban a munkavégzés, a módszer egymáshoz való viszonyok. Én nagyon nem cenzuráztam a szövegeket, én átírtam, viszont mégis volt egy ilyen belső ellenőrzés, az a konkrétan az interjú alanyok, talán revideálhattak erősebb kijelentéseiket, de hát ezek már úgy jelentek meg. Ugyanakkor azt érzékeltem, hogy inkább az őszintesség és a tényleg a kitárulkozás meg az elmondás vezérel így mindenkit, hogy elmondani és megismertetni egy olyan korszakot, amit ma már egy újabb generáció nagyon-nagyon nehezen ért meg, hogyha azokat a kommunikációs kódokat, jogokat, nem ismeri, amik akkoriban érvényesek voltak, illetőleg sok könyvnek a hatalmas sikerét se bírják megérteni, mert ma ugye az a társadalmi közeg megszűnt ma mára. Nem az adja egy sütődrámának a sikerét, vagy nem hozza úgy a sikerét, hogyha leválasztjuk róla azt a hangulatot, ami meghatározta ezeknek a bemutatóknak a hangulatát a megszorított nemzetiségi helyzetben.
Hogyha össze kéne foglalnod, mert gondolom számodra is egy teljesen új kriterion hámozódott ki ezekből a beszélgetésekből, hogy látod, mi volt a kriterion?
Azt hiszem, hogy itt Egyet Pétert kell idézzem, nemzetiségi megaintézmény volt, és ez kiderült sok szempontból. Nem csak kiadóként működött, és Domokos Géza aztán 89 után ő tényleg nemzetiségi képviselővé vált, az már valahol elkezdődött sokkal hamarabb. Szó se volt arról, hogy például Domokos Géza olyan hitű kommunista lett volna, feladta ő ezeket az álmait már elég korán, még a kritérium megalapítása körüli időszakban, és hát ő nagyon gyorsan kiesett a kommunista párt központi bizottságából, csak póttag volt. Gyakorlatilag akkora bizalom és akkora hatalom is került a kritériumhoz, és az ott dolgozó emberekhez egyfajta ilyen szimbolikus hatalomnak nevezném, ami szintén kiderül ezekből a szövegekből, és a másik kulcs az, hogy tényleg egy kiváló vezető, egy kiváló műveltségű, taktikaérzékkel bíró, és tényleg egy ilyen különleges diplomáciai érzékkel és sok tudással felvértezett ember vezette a kritériumot, azt mindenki elmondta, hogy nélküle nem az lett volna, mint ami lehetett, tehát az egyik kulcsa mindenképpen benne is van, aki megfelelőképpen tudott közvetíteni a kultúrák között, és a pártfunkcionáriusokkal beszélni, és kialkudni helyzeteket, de legalább annyira erőteljes ugye ez a kritérium közösség. Az ottani hangulat, a szerkesztőségbeli munkatársaknak az odaadása a munka iránt, és abba a való hit, hogy ők tényleg itt most egy ilyen megszorított helyzetben, ők valamilyen értéket képviselnek, és emellett ki is állnak, tehát nagyon jó hangulat uralkodott mindkét szerkesztőségbe, a kolozsváriba és a bukarestibe is.